Megnyílt a Móra Ferenc Múzeum történeti látványtára. Hány éves munka előzte ezt meg, hogy létrehozzátok ezt a látványtárat ilyen formában, és természetesen úgy, hogy ez folyamatosan bővíthető, alakítható?
Igazándiból már a munkálatok, vagy a kigondolása nagyjából 8-9 éve kezdődött el, és ennek a látványtárnak a megvalósítását dr. Tóth István osztályvezető úr és Solyon Péter kezdeményezték, és ők tették meg az első lépéseket, hogy a gondolatból fizikai valóság is legyen. Több pályázati programon is igyekeztek pályázatokat benyújtani, például nagyon sokszor próbálkoztunk és támogatott minket a Kubnyi program, majd később a Nemzeti Kulturális Alap, és hát természetesen a múzeum is oda tette magát, ugye a saját anyagi erőforrásait tekintve. Azért tartott ilyen régóta ez a folyamat, mert a várnak a felső részében, emeleti részében került kialakításra ez a látványtár, de ezeket megelőzte épületgépészeti átalakítások is. Így igazándiból lépésről lépésre, évről évre folyamatosan fejlesztettük, és most sikerült elérnünk arra a szintre, hogy ezt a látványtárat most már a közönség előtt is meg lehet nyitni.
Amikor egy ilyen látványtárat létrehoznak szakemberek, akkor mi a vezérlő szempont? Mert a történeti látványtár az egy 100 000 darabos gyűjtemény. Mi volt a vezérlő elv, hogy mi legyen az, amit legelőször megmutattok a nagy közönségnek?
Először is azt kell tudni, hogy a látványtár az félig raktár, félig kiállítás. De már nem is raktár, de még nem is kiállítás. Ez valahol ilyen a kettő között van ennek a helye, hogyha így nézzük a fogalmait. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy mint a történeti látványtárnak az anyagaiból prezentáljunk olyan tárgyakat, vagy dokumentumokat, amelyeket nem minden nap lehet megnézni, illetve nincs mindig kiállítva. Általában, ha most csak a többi múzeumot nézzük, ott általában vagy egy adott ember, vagy egy helyszín gyűjteményére, történetére fókuszálnak, mi itt a Móra Ferenc Múzeumban a látványtárainkat mindig az egész gyűjteményre. Tehát eddig már volt egy régészeti látványtár, egy néprajzi látványtár, természettudományi látványtár, és hát adósok voltunk a történeti látványtárral, ami most már ugye hivatalosan is megvalósult, és nehéz volt szelektálni, hogy mi is kerüljön be, hiszen nem csak az, hogy akár korosztályból, de tártípusból is nagyon sokféle műtárgya, dokumentumot találhatunk, hiszen van a kiállításban papír, fa, porcelánmunka és különböző fémes anyagok is.
A történeti gyűjteménynek egyébként melyik a legrégebbi darabja?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazándiból, ha a leltárkönyvekből kívánunk kiindulni, akkor már a 15. századból is vannak anyagaink. Vannak olyan érdekességek, hogy Báthori Istvánnak a hátvakaró pálcája is itt van, és ezt még Reisner János idejében hozták be. Természetesen ez került be a leltárkönyvi bejegyzésbe, de tudjuk, hogy maga Reisner is, és hát mi is azért fenntartásokkal kezeljük. A legrégebbi tárgyak tényleg inkább ez a 14-15, inkább a 15. századot mondanám, ami főleg ugye a fegyvergyűjteményhez kapcsolható, viszont a mi gyűjteményünkben már inkább a 18. századtól kezdve egészen napjainkig megtalálható a kvázi minden, hiszen nem lehetne ezt egy mondatban összefoglalni, hogy a történeti gyűjteményben mit is tárolunk. Én talán azt tudnám mondani, hogy az élet minden szegmenséből.
Találtam egy képet egy flamand szekrényről, ami 8 titkot is rejt belsejében. Ez ki van most állítva a látványtárba, vagy ez majd később lesz?
Ez nincs kiállítva a látványtárban, több mint valószínű, hogy nem is fogjuk kiállítani, hiszen ez az egyik legértékesebb tárgyunk, ez a flamand szekrény. Ez egy ébenfa berakásos, nagyon szép kis szekreter, aminek a felső része 16-17. Század fordulójára tehető, még az alsó láb részét a 19-20. Század fordulóján készítették hozzá. És igazándiból ennek különleges klimatizációra is szüksége van. Nem az, hogy a látványtárban ezt nem is tudnánk megoldani, de ez egy olyan féltett műtárgy, amit kölcsönadni is csak ritkán, sőt, én ha jól tudom, még soha nem is volt kölcsönadva, itt a saját kiállításainknál is nagyon vigyázunk rá. Másrésztről pedig van olyan hátrány is a kiállításában, hogy méret és súlykorlát. Már úgy gondoljuk, hogy a födém lehet, hogy több súlyt nem bírna el, illetve nem tudnánk biztonságosan fölvinni a vár emeletére.
Nézzük akkor a mostani látványtárat, ami már látogatható, hogy mi minden van benne?
Hát nehéz is elkezdeni. Igazándiból, ha beérünk az emeletre, akkor kiállítás a bal oldalt tekinthető meg, és rögtön igazándiból elcsodálkozhatnak a látogatók, akik majd bejelentkeznek erre a látványtári sétákra, látványtári vezetésekre.
Mert hogy mondjuk el, hogy másképp nem látogatható, csak így.
Így van, nagyon fontos, hogy ugyanazon szabályok vonatkoznak erre a látványtárra is, mint a múzeum összes többi látványtárára, hogy előzetes bejelentkezés szükségeltetik, hiszen a szakmai kollégák úgy fogják szabaddá tenni magukat, hogy ezt a vezetést meg tudják oldani, illetve hát nagyon fontos, hogy nagyjából egy vezetés során 15-20 ember az, aki elfér ezen a helyen. És akkor, hogy mivel is találkozik rögtön a látogató, a szegedi óraművesség történetével. Óraműveket, Anker húzamú óraműveket is lehet látni kettőt. Ahogy lemegyünk ott a lépcsőn, rögtön szembe találja magával az embert a régi városházi óraszerkezet, ami a múzeumunkba került, és a másik, amiről pedig meg kívántunk emlékezni, az nem más, mint a szegedi Csúri óra művesség, a Csúri család, Csúri Ferenc és Csúri László munkáira, hiszen ők igen jelentőset alkottak nem csak Szeged viszonylatában, hanem az országban, illetve hát világszerte is. Úgy gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni a szegedi domtéri bábos harangjátékos óra szerkezetet. Ez nem más, mint Csúri Ferencnek az alkotása, aki 1935-re készítette el ezt az óraművet, és hát 36-ba fel is lett szerelve a jelenleg is megtalálható helyére. Mi ennek az érdekessége igazándiból? Amikor készítették ezeket a domtéri épületeket, épületsorokat, egyetemi épületeket, akkor szerettek volna egy óraművet beszerelni harangjátékkal, de nagyon fontos volt, hogy a szomszédtermekben azért tanulák is voltak. Úgyhogy olyan megoldást kellett találni, hogy legyen harangjáték, de a rezonancia ne zavarja meg az oktatást. És hát Csúri Ferenc egy gongrudas szerkezettel oldotta meg, hogy mit is kell elképzelni. Én számomra egyszerűbb, hiszen nagyon hasonlít ahhoz a szerkezethez, mint ahogy az ütő hangszereseknél van a csőharangok. Ugyanezt kell elképzelni, hogy vannak csőharangok, amik lógnak ebben a szerkezetben, és a tetejét kalapácsok ütik meg. És a rezonanciája mégsem lesz akkora, mint hogyha a harangokat zengetnék meg. Illetve hát egyszerűbb is, hiszen ha azt nézzük, hogy 12 hangból áll egy skála, hogyha a félhangokat is nézzük, akkor ugye hát nagyon sok harangot kéne beszerelni különböző méretekben. Itt pedig meg lehet oldani keskenyebb méretekkel is, és sokkal többet lehet beszerelni, és ez is igazán jó hangzást biztosít, miközben nem születik akkora rezonancia. Ennek a szerkezetnek az etalonját, amelyre a szabadalmat is megkapták, ez került a múzeumunk gyűjteményébe, amiből csak egy darab van, kiállítottuk, hiszen úgy gondoljuk, hogy érdemes látni azt is, hogy valójában ez az óraszerkezet miként és hogyan működik. Ami érdekessége, hogy mit is játszik ez a harangjáték, hiszen napjainkban már ugye a Szeged híres város dallamokat játsza, de az etalonban a Westminster apátságnak a híres harangjátékát ültette át Csúri Ferenc. És ami még nagyon érdekes, hogy az oldalán, a bal oldalán vannak kivezetések is, tehát a 30-as éveknek megfelelően ezt ki is lehetett vezetni hangszóróra is.
Amit viszont lehet, hogy sokan nem tudnak Csúriékról, hogy van egy magyar szabadalom is, ami az ő nevükhöz fűződik, de hát a magyarokat az ág is húzza, úgyhogy sajnos nem az övéké lett a dicsőség.
Jaj, hát igen, ez egy nagyon érdekes történet. Amúgy érdemes azt tudni, hogy nem csak egy szabadalom, hát nagyon sok szabadalmuk van Csúriéknak, főleg Csúri Lászlónak, akivel volt szerencsém még találkozni, aki egy nagyon kedves, vidám ember volt, 102 évesen távozott el az élők sorából, és mindig is nagyon jó egészségnek örvendett, hogyha egy anekdótát el szabad mondani vele kapcsolatban, hogy mennyire volt ő tényleg jó ember és egy igazán jó humorú ember, tám már 70-es, 80-as éveit taposta, amikor hát jogosítványt kellett megújítani, és elment az üzemorvoshoz, és hát mondták neki, hogy hát Csúri úr, minden rendben van, de hát ha nem haragszik, akkor csak egy fél évre, maximum egy évre tudom most megadni a jogosítványt, és ő annyit mondott, hogy kedves doktornő, nagyon kedves, de azért jöttem, hogy visszaadjam. Egy ilyen úri emberről beszélhetünk, aki ugye hát később Budapestre került föl az optikai művekhez, és van egy olyan szabadalom, ami a stadionórához kapcsolódik, ugye ez a félig analóg, félig már digitális stadionórához, és már pontosan nem is emlékszem, hogy hol is szerelte be ő ezt az óraművet, de azt tudom, hogy megkérdezték tőle, hogy van itt egy japán csoport, és hogy megnézhetik-e, hogy ő hogyan szereli össze ezt a szerkezetet. És
ez volt a hiba.
Persze, természetesen, és hát mindnyájan tudjuk a történelem oktatásból, hogy a japánok nagyon sok szabadalomra úgy tettek szert, a technikai fejlődésükhez is nagyon sokat hozzájárult az, hogy fotóztak, és hát itt is fotóztak. Ezt hazavitték, csúrék próbáltak rá világszabadalmat tenni, de hát az akkori államszocialista rendszer ezt nem kívánta, mondták, hogy elég lesz a magyar szabadalom, és a japánok meglépték ezt a lépést.
Hát elég baj az, hogy nem ők kapták meg a világszabadalmat, holott az ő nevükhöz fűződik.
Igen, viszont azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy ha valaki kutatja ezeket a szabadalmakat, akkor természetesen az első szabadalom, hogyha megnézik a magyar szabadalmakat, akkor ez ugye itt van a csúréknál, tehát ezt például nem lehet elvenni tőlük.
Hogyha valaki Szeged nevét hallja, akkor biztos, hogy eszébe jut a Hági étterem, a Hungária szálló és a hajdani Brünő és Röző. Ezek ikonikus helyei voltak Szegednek.
Így van. Úgy gondolom, hogy nagyon sok történetet is lehet hallani, amikor például az elbeszélő történelem interjúkat készítjük, és ha csak az emberek, akik már a 60-as, 70-es vagy esetleg 80-as éveiket járják, akkor mindig valamelyik vendéglátóipari egység előkerül, hogy milyen jó is volt, és hát ugye miben különböztek, és mennyivel jobbak voltak, mint esetleg ugye a mai vendéglátóipari egységek. Igen, ebből is a vendéglátásból is készültünk, hiszen nem fő profilunk a vendéglátás története, de nekünk is van egy igen színes gyűjteményünk. Már csak abból is kiindulva, hogy a megyei vendéglátóipari vállalat, amikor jött a 90-es években az átalakítás, akkor hozzájuk nagyon sok tárgy, amely a vendéglátóipari egységekből leselejtezésre került, az az ő raktárukban volt. Azt a raktárat fel kellett számolni, és nagyon helyesen döntöttek úgy, hogy ezeket nem kidobják, hanem a múzeumnak adományozták. Például így került a múzeumunkba a Brünói Sörözőnek a kis festett üvegei, amelyen két szerzetes látható, akik boldogan fognak egy-egy sörös korsót. A Brünói Sörözőnek a logója, amin egy krokodil látható, illetve a Brünói Vásárcsarnok és állomás, illetve még restaurálás alatt van, de ki fog kerülni majd a Brünói Söröző ikonikus aranykrokodilja is. Emellett a Hági vadásztárméből a különböző állatdíszek is kikerültek, amelyek inkább egy faltorójkoshoz hasonlítanak, illetve hát különböző dokumentumokat is kitettünk a fiókokba, hiszen ezek is érdekesek, például menüket, ital vagy étlapokat, különböző címkéket, alátéteket raktunk ki, amely már csak azért is érdekes, hogy régen miként is nézett ki esetleg a saját maguk reklámja az egyes helyeknek, illetve hát mennyibe is került elmenni szórakozni. Erre is próbáltunk odafigyelni. Illetve hát a másik, amiért ezeket kiraktuk, hiszen található ott egy sörös korsó, kőedény, porcelán váza egység is, és hát erre nagyon is büszkék vagyunk, hiszen ezek a sörös korsók, kőedények, ezek 2010-11 környékén kerültek a múzeumunkba, Kövesel Imrétől, aki egy pécsi lakos volt, és hát nem rendelkezett utódokkal, örökösökkel, és úgy gondolta, hogy az ő gyűjteménye az kerüljön egy megbecsült helyre. Ezt felajánlotta egy másik múzeumnak először, akik nem kívántak élni a lehetőséggel, és utána fordult ide Szegedre hozzánk a Móra Ferenc Múzeumhoz, és hát természetesen a kollégáink, az akkori osztályvezető és igazgató úr is nagy örömmel fogadta ezt a felajánlást, és elfogadtuk, hiszen egy több ezer darabos gyűjteményről beszélhetünk, amelyet Kövesel Imre szenvedélyből kezdett el gyűjteni. És hát nagyon értékes és nagyon érdekes anyagról is beszélhetünk, hiszen amellett, hogy a Fischer, vagy a Herendi, vagy akár a Zsolnai porcelánok mellett nagyon is érdekelte a sörös korsók világa, és hát abból is több fajtát láthatom. Azt minden bizonnyal megállapíthatjuk, hogy ezek a sörös korsók főleg német területekről származnak, 19.-20. századi keltezésűek lehetnek, feltételezhetően a mesterjelvényből kiindulva, ahogy utána néztünk, erre az időszakra datálhatóak, és amit még elmondhatunk ezekről a sörös korsókról, hogy amit megjelenítenek rajta, azok általában kocsma jelenetek és vadász jelenetek. vagy a vadászat utáni kocsma jelenetek. Általában mindig egy vidám hangulatot próbálnak ábrázolni. Vannak rajta igen groteszk részek is, amikor például megpróbálják megtréfálni az italozók, a kocsmai zenészeket, például az egyik tubást, aki elaludt, és hát sört öntenek az ő hangszerébe. Hát illetve a vadászjelenetekből is vannak érdekesek, van is olyan, amire rá van írva németül, hogy ez a vadászat legszebb pillanata, és hát két nyulat láthatunk rajta, de azt nem mondhatom el, hogy mit csinálnak, hiszen a rádió nem bírná el.
Van egy részleg, ahol a régi szegedi utcatáblák kaptak helyet.
Így van, ezek főleg a rendszerváltás után kerültek be. Aki eljön a látványtárba, az látni fogja, hogy nem véletlenül cserélték le ezeket az utcaneveket, hiszen ez még az államszocialista rendszer időszakából maradtak ott, illetve hát akkor lettek átnevezve, tehát nagyjából egy 45 évet szolgáltak ezek az utcanevek, például a Lenin körút táblája, ami ugye újból visszakapta a Tisza Lajos körút elnevezést, ha csak a Rózsa Ferenc sugárútra gondolunk, az ugye ma a Főfasor, Ogyesszai körút a mai Temesvári körút, Tolbuhin sugárút, ugye a mai Kávária sugárút, úttörő tér. Ez nem más, mint a mai Kávária tér. Április 4-e útja, ez pedig már az említett Boldogasszony sugárút, amely korábban is Boldogasszony volt, és utána is visszakapta régi nevét.
Ami meglepett, hogy valódi szamuráj kardok is ki vannak állítva a látványtárban. A pattantyús pisztolyokon nem, Rózsa Sándor mindenki ismeri, viszont a szamuráj kard az engem meglepett.
Igen, ez egy nagyon értékes kard, ebből egy darabunk van. Ismeretlen körülmények között került Szegedre a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe. Több mint valószínűleg egy utazó ajándékozta a múzeumnak. Ami nagyon fontos, hogy ez egy csontokos és hát markolatos szamurájkard. Japán és szamuráj motívumok láthatóak ebbe belefaragva. Nagyon értékes és nagyon szép, és amit elmondhatunk, hogy nagyon jó állapotban is van, úgyhogy kiemelt figyelmet fordítunk rá. Persze, most a legutóbb, a látványtár megnyitása után, ugye napvilágot látott, hogy nekünk ilyen kardunk is van, és hát több ember is már kérdezte, hogy na de megvan-e az ehhez a szamurájkardokhoz általában passzoló vagy társuló egyéb más kardok is. Egyrészt nagyon is köszöntük nekik, hogy ezzel fölvilágosítottak minket, hiszen mi magunk nem vagyunk nagy militária szakértők, de hát azt tudjuk mondani, hogy nekünk csak ez az egy kardunk van, amely a 70-es években lett a múzeumi gyűjtemény része, vagy hát ekkor lett beleeltározva mindenféleképpen.
Mik tartoznak még a harcászati gyűjteményhez? Tehát azok a tárlók, amelyeket kihelyeztetek, azok milyen tárgyakat tartalmaznak még?
A militária gyűjteményünkből próbáltunk minden szegmensből kirakni, hiszen tartoznak ide a sisakok, fejfedők, a páncélzatok, ebből például a 14. Lajos gyermekkori páncéljának a másolatát raktuk ki, akkor különböző bárdok, pallosok, illetve kardok is kikerültek, akár egykezes, akár kétkezes kardok. Például van egy körvitrin a már említett gyermekpáncéllal, és látható egy kétkezes lángpallos is, amelyről azt kell tudni, ugye sokan nem tudják, hogy ezek a lángpallosok miért is lángpallosok, hát olyan hullámos mindkét éle, minthogyha lángolna, és igazándiból ezeknek az volt az értelme, hogy nem csak befele, hanem kifele is sebzett ez a hullámos rész is, tehát nagyobb sebesülést lehetett ezekkel okozni. Amit még láthatunk a kiállításban, a különböző kisebb szúró vagy lőfegyverek, például megtalálható egy lengyel légiós kard, amely az 1848-49-es szabadságharc során volt használatban, illetve különböző buzogányok, különböző kisebb kardok, illetve hát a pisztolyok is nagyon fontosak, és azért is gondoltuk így kirakni őket, hiszen ezekkel a pattantyús pisztolyokkal lehet azt is szimbolizálni, hogy nagyjából Rózsa Sándor is milyen típusú fegyverekkel járhat az alföldi vidéket. És ami még nagyon fontos, és a militária gyűjteményünkhez hozzátartozik, az pedig a viselet. Igaz, hogy tiszti ruhákat, akár csak a 19. századból, vagy már a 20. század második feléből gyűjteményünket képzi, de nem tudunk kirakni egyrészt helyhiány miatt se, de ezeknek a sapkáit, csákóit próbáltuk kirakni, hiszen ott is található olyan sapka vagy csákó, amelyet az 1848-49-es szabadságharc során használtak, vagy például a szegedi polgárőrségnek a sapkáját is láthatjuk, illetve hát különböző más korokból már az 50-es, 60-as évekből is találhatunk ott fejfedőket, és folyamatosan rakjuk ki a különböző felvarrókat, melyek ugye a tiszti ruhákat, vagy az egyenruhákat gazdagítják, mint például sapkadíszek, vagy rangjelzések is. És ami nagyon fontos, hogy ez a militária gyűjtemény, ebből készült is katalógus, amelyet megtalálhatnak az emberek az interneten, és a portálnak az a neve, hogy Hungarikána, amely egy ingyenes közgyűjteményi portál, és ott a múzeumi kiadványok között megtalálhatják az emberek, és ott láthatják, hogy ténylegesen valójában mennyi anyaggal rendelkezünk, és külön ki kell emelni, hogy ezt az anyagot Temesvári Ferenc rendszerezte annó, és mondhatnánk azt, hogy ő kezdte ennek el a szisztematikus földolgozását is, hiszen ő egy ilyen szakértő volt, fegyverszakértő volt, és az addig esetleg bennem leltározott tárgyak, vagy tévesen adatolt tárgyak 2002 környékén javításra és beletározásra kerültek, úgyhogy neki is nagyon sokat köszönhetünk, hogy ez a tárgyi anyag, ez így föl van dolgozva.
Én nagyon picit visszacsatolnék arra a részlegre, ahol ugye a vendéglátás történetét mutatjátok be, és én ott láttam kelyheket meg kancsókat, ezek aranyból vannak?
Jaj, hát igen, ez is egy nagyon fontos része a kiállításunknak, amely igazából nem a vendéglátáshoz tartozik, hanem az iparművészethez, hiszen ezek a, hát nem is csak kancsók, kelyhek, hanem ezekben megtalálhatók még ugye kisebb címerek, ládák, persejek, ezek a mi galvanoplasztikai gyűjteményünk része, az Iparművészeti Múzeum gyűjteményét képző tárgyakról készültek. És ami nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez is mutatja az értékét, hogy még Tömörkény István intézte el a 20. század leges legelején. Úgyhogy igaz, hogy másolatokról beszélhetünk, nem mai darabok.
Szegedi vasművesek, mert hogy az ő néhány remek művük is a látványtáranyagát képezi.
Így van. Most mondhatnám azt, hogy amikor ugye elkészült ugye 2024 év végére a látványtárunk, a történeti osztály vasműveség lázban égett, hiszen született egy kiadvány, amelyet igazgatóhelyettes úr és osztályvezető úr dr. Tóth István készített el, a Szegedi Vasművesség 2-es című kiadványt, amivel kívánta folytatni azt az 1979-80-ban elkészült első vasművesség kötetet. Azt kell tudni, hogy Tipit János készítette el például ezeknek a szegedi vasművességi remekeknek a rajzait, és ez alapján haladtak annó akár csak Péter Lászlóék és Tóth Béláék a Somogyi Könyvtárból, illetve hát ezután dr. Tóth István is ezt tovább folytatva, ami azokból kimaradt. És hát ezekből a rajzokból, Tipit János rajzokból is tettünk ki, a fiókokban megtalálható, ezen felül pedig egyrészt a súlykorlátot is bírják, illetve befértek a látványtárba, raktunk is ki például a szegedi új zsinagógának az eredeti kandellábel darabját, természetesen ennek a rajzát szintén beraktuk a fiókba, hogy még hitelesebb legyen, illetve hogy hogyan is nézett ki eredendően, illetve Benedek Antalnak a cég behívóját, hogyha szabad így fogalmaznom, is kitettük, ami nem más, mint egy nyelvét kinyújtó sárkány. És azt kell erről tudni, hogy a mai József Attila sugárúton található festékboltnál volt, a Kis Ferenc Erdészeti Technikum mellett, és ott, ahol most bemegyünk abba a festékboltba, ott fölül van egy kidudurodó négyzet, és ott egy festékes doboz látható, na onnan lógott kifele, a körút fele ez a sárkány, és hát nem véletlenül, hiszen ott volt Benedek Antal Kovács műhelye is. Azért tudtunk csak ennyit kiállítani, hiszen a kovácsolt vas remekeinknek a súlya az például sokszor megközelíti az 1000 kilogrammot is. És itt akarok rákanyarodni arra, hogy például Kónya Györgynek a munkája egy kovácsolt vas kaput készített az 1900-as Párizsi világkiállításra, ahol ezzel a munkájával ezüst diplomát szerzett. És azt kell tudni, hogy ez a kapu, ez itt megtalálható a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében a raktárbázisunkba, de hát ez nagyjából 900 kg-ban képvisel, ez a tínyertes kapu, úgyhogy annyi kulisszatitkot el is tudok mondani, hogy már csak a raktározási szabályozás miatt nem is tartjuk egy helyen az elemeit, hiszen három darabba szedhető. Ezen felül, hogyha szállítani kellene, nem is tudnánk egyszerre levinni ezeket az elemeket, hiszen hatalmas súlyról beszélünk. Úgyhogy ezt nem tudtuk a látványtárba kirakni természetesen, viszont Kónya Györgynek az oklevelét, a Párizsi világkiállításon szerzett ezüst diplomáját kiraktuk, hogy mindenki meg tudja tekinteni. Illetve hát úgy gondoljuk, hogy ez is egy érdekesség, hiszen mindig beszélünk arról, hogy világkiállítások, és hát a Párizsi világkiállítások mindig is híresek voltak, hiszen ugye az Eiffelék is ezzel lettek híresek, világhíresek a ma is látható Eiffel-toronyja, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ebből is teszünk ki. Viszont, ha szabad elkanyarodnom, ha már Eiffelék, talán sokan nem tudják, vagy elfelejtik, hogyha szabad így fogalmaznom, hogy az első szegedi közúti híd, amely ugye a mai belvárosi híd helyén állott, és ugye ennek egy kis eleme megtalálható a ma is használatos belvárosi hídon, ugye itt a szegedi hídfőnél ugye az alagút része, azt is az Eiffel konzorcium készítette el. Fotóanyag is van arról, amikor ugye építik a közúti hídat, jól megfigyelhető az, hogy két különböző zászló látható a képen. Igaz, hogy szépi a képről beszélünk, de jól kivehető az, hogy az egyik egy magyar zászló, a másik pedig egy francia. És ami még nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy az első szegedi közúti híd tervei, azok a mi gyűjteményünket gazdagítják, és ebből is tettünk ki pár oldalt.
Igazi csemegék vannak ebbe a látványtárba. A szívem csücske az a két hirdető oszlop, amit megtöltöttetek kiváló állapotú retro plakátokkal, és azért a szívem csücskei, egyrészt azért, mert gyönyörűen írottak, kettő, a régi plakátok, azok olyan elmészségről tanúskodnak, amit ma ritkán lehet látni.
Így van, egy nagyon komoly plakát gyűjteménnyel is rendelkezünk, több ezer darabos igazándiból. Nehéz is volt szelektálni, hogy mik is kerüljenek ki valójában, illetve természetesen próbáltunk azon elv mentén haladni, hogy ne kerüljön ki politikai plakát, hiszen nem tudhatjuk, hogy kit hogyan érint. Inkább arra próbáltunk koncentrálni, hogy az élet minden szegmenséből hozzunk példákat, hiszen a plakát az egy kiváló korlenyomat. Nagyon jól mutatják, hogy milyen volt a kor gondolkodásmódja, illetve a kor propagandája, hiszen ezekkel a plakátokkal tudták megfogni az embereket, hogy például menjenek el egy színházi előadásra, vagy fizessenek elő erre az újságra, vagy például egy sporteseményre is. Illetve hát nagyon érdekes és kiemelendő, hogy ezek még nem gépi technikával készített, tervezett plakátok, hanem ezt még mind kézzel készítették. Viszont mit láthatnak majd, akik megtekintik a kiállításunkat, például különböző sporteseményekről, hogy egyet kiemeljek. A 20-as években kívántak olyan sporteseményt is létrehozni, ugye mely az angol száz hagyományokban van meg az egyetemek között. Egy Oxford-Cambridge minta alapján kívántak létrehozni, és volt is ezek szerint Pécsi Egyetem és a Szeged Egyetem közötti versengés. Erről láthatunk egy súlylökő plakátot, vagy például a szegedi újságok hirdetése.
Van egy kislány, aki sír.
Így van, ez pedig, hogy képes krónikára kell előfizetni. Például, ugye ne sír, nusi. És próbáltuk akár csak, ami esztétikailag is, illetve grafikailag is esetleg nagyon jól néz ki, azokat kiválogatni, meg amiknek van mondani valója tartalma, és hát egy kedvencem vicces is, hiszen nem is olyan rég, a plakátokból készítettünk egy évkönyvcikket, és a Magyar Nemzeti Múzeum plakáttárának a jól ismerője és szakembere, Dragán Traján volt a lektor, és hát ő is úgy gondolta, hogy ez a plakát többent mond minden szónál. Ez a plakát is ki van állítva, amely a Hungáriában tartandó Görbe Éjszaka című rendezvényt kívánja reklámozni, és hát két illuminált állapotban lévő úriembert láthatunk rajta, és úgy gondolja, hogy ez tényleg nagyon jó reklám volt a Hungáriának, hiszen a Hungáriaság kívánt hazudni, hogy ez a görbe éjszaka mitől is lesz igazándiból görbe éjszaka.
És nem hagytátok ki a nagy árvizet sem.
Természetesen nem, hiszen a plakátok mellett mondhatnánk válfajnak is, ide tartoznak a hirdetmények. Nem hordoznak képi információkat magukban, ott sokkal fontosabb az, hogy milyen betűtípus, esetleg milyen formában, hogy sima, félkövér, dőltbetűs, ugye ezekkel játszanak, amelyeknek ugye komoly információ hordozó tartalma van, hiszen ott az a fontos, hogy különböző akár jogszabályokra hivatkozva kell valamilyen információt eljutatni a város közönségéhez. És például a szegedi nagy árvíznek is a felszólító plakátjai is itt vannak. Első körben kiemelném az 1876-ost, amikor szintén árvíz veszély volt, és felszólították a szegedi lakosságot, hogy menjenek ki a töltésre, és járjanak azért közbe, hogy ne legyen árvíz, illetve egy 1879-es plakát is van, amely március 8-ai, ahol fölhívják a szegedi lakosságot, hogy menjenek ki haladéktalanul az Alföld Fiumei töltéshez, és tegyenek meg mindent azért, hogy elkerüljék a katasztrófát. Hát jól tudjuk, hogy nem sikerült elkerülni ezt a katasztrófát, illetve szeretném azt is kiemelni, hogy ez egy március 8-ai plakát, de március 5-én már Dócnál a Petresi gátat ugye a Tisza áttörte. És igazándiból ezt jól tudjuk, hogy onnantól kezdve nem volt megállás. Úgyhogy igazándiból kiment ez a fölhívás, de sok esély arra nem volt, hogy ezt a tragédiát el lehessen kerülni, hiszen hogyha belegondolunk, ugye Dócnál szakadt át a gát, a Petresi gát. Tehát egészen Dóctól Szegedig a terület víz alatt volt. Ugye sokszor az van, hogy szegedi nagy árvízről beszélünk, de nem csak Szegedet öntötte el ez a víz. Víz alatt állt Tápé. Vagy a mai Sándor falva ópusztaszerű terület, ugye Sövényháza. Illetve hát Kiskundorozsmára is. Ha szabad így fogalmaznom, beköszöntött a víz. Illetve hát azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy a gyűjteményünket képzi egy Ladik jegy 1879-ből, amely egy egyetemista fiúnak a nevére szól, és egy Ladik körre szól Szeged-Szatymaz távlatában. Tehát Szatymaz is víz alatt volt, tehát ha már csak a Szeged-Szatymaz vonalban gondolkodunk, az 15 kilométer. És nem lehetett mással menni, csak Ladikkal. Tehát ekkora hatalmas nagy víztömegről beszélhetünk. De ha még a plakátoknál maradva, és ugye a hirdetményeknél, ez is érdekes, egy 1937-es felhívás is látható, amely arra hívja fel a közönséget, hogy a hősök kapujára tervezik fölírni a hősi halottak neveit, és akinek a rokona ugye hősi halált halt, akkor vinni kell a bizonyító dokumentumokat, illetve 2 pengőt kell lefizetni a bizottságnál, hogy az ő neve fölkerülhessen. Na most ezt tudjuk, hogy a hősök kapujára a hősi halottak nevei majd ugye hát a 90-es években fognak fölkerülni, ugye a restaurálást követően. Sok kérdést fölvet, hogy az a 2 pengő az hova tűnhetett. Ez is egy érdekesség így a plakátunk és a hirdetményeink közül.
Milyen időközönként cserélődik majd a látványtáranyaga?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen mindig vannak olyan tárgyak, amelyeket majd szeretnénk kiállítani, de vannak olyanok, amit fixen szeretnénk otthagyni, illetve hát az is változtathatja majd az egyes kiállított tárgyakat, hogy milyen más kiállítások létesülnek. Uh-huh. Esetleg kölcsön kérnek-e más múzeumok, vagy akár múzeumon belül kerül át egy ilyen kiállításba egyes műtárgyak. Itt nagyon sokszor arra kell számítani, hogy mi is ezzel számolunk, hogy a militári anyagból a kardok, puskák, ezek szoktak általában a legtöbbet vándorolni, de például a galvanoplasztikai rész, vagy a sörös korsók, mi úgy számolunk ezekkel, hogy húzamosabb ideig ott maradnak. Általában azt szokták mondani, hogy egy állandó kiállítás az olyan 10 évre szól. Na most a látványtárat is lehet így elképzelni, mint egy állandó kiállítást, de biztos, hogy majd időközönként próbáljuk cserélni a műtárgyakat benne, de azt kell tudni, és ezt azért is érdemes megjegyezni, hogy a közönség is tudja, hogy azért az nagyon nagy munkával jár, hogy egy teljesen új koncepciót dolgozzunk ki. Úgy gondolom, hogy az óraművesség is maradni fog, amíg áll a látványtár, és áll a Szegedi Vár, de például, ha új fegyvereket vagy új anyagokat szeretnénk kirakni, az nagyon sok munkával jár, hiszen a különböző műtárgytartó elemeket újból le kell gyártani, hiszen ezek mind arra a műtárgyra vannak gyártva specifikusan.
Azért is jutott egyébként ez eszembe, mert akkor, amikor egy ilyen kiállítást vagy egy látványtárat megtöltenek a múzeum szakemberei, akkor ugye ott, amikor mondjuk a raktárokból előkerülnek ezek a tárgyak, azokat gondolom át kell vizsgálni, hogy megfelelő állapotban vannak-e. Ezeket egyértelmű, hogy mindig figyelik, csak hát azért évek óta mondjuk ott porosodnak, vagy ott vannak egy eldugottabb helyen a raktárba. Lehet, hogy amikor előkerül, akkor azért kell ott egy kis frissítés.
Mindenféleképpen anélkül nem kerülhet ki bármely kiállításba műtárgy, hogy nincsen állapotfelmérés. ez lehetetlen. Sőt, és ahogy említettem, például a brünnhói aranykrokodil, az majd azért fog később kikerülni, mert még restaurálás alatt van. Tehát arra is figyelnünk kell, hogyha ezeket kiállítjuk, és húzamosabb ideig ott marad, akkor eleve egy olyan állapotba kerüljön ki, amelyre már jobban lehet felügyelni, és nem az lesz, hogy már eleve töröttem, vagy és a többi, és akkor gondolkozunk, kétségbe esünk, hogy mikor történhetett, nem, a legszebb pompájában kerülnek ki a tárgyak, és az a feladatunk, hogy ezeket akkor úgy meg is tartani. De például egy bármelyik más kiállításnál, ha nincs is probléma a tárgyal, tehát minden szempontból rendben van, akkor is kell egy biztonsági portalanítás. Hiszen szokták mondani, hogy a műtárgyak legveszélyesebb ellenfele az a por. És nálunk is ezért fontos azt, hogy rendszeresen próbáljuk megóvni őket ettől a kártól, ettől az ártalomtól, és hogyha pedig kiállítjuk, mielőtt becsomagoljuk, akkor egy erősebb portalanításon esnek át. Úgyhogy ezek olyan kötelező folyamatok, amely nem csak a mostani látványtár kapcsán, hanem bármely másik kiállítás kapcsán megvannak. Ezt nevezhetnénk úgy is, hogy ez a protokoll.